17. fejezet. Hogyan fakad a rügy, a bimbó és a rózsa? A politika és az irodalom nálunk Magyarországon édes testvérek, két szép leány képében. Ha az egyik bajban van, a másik segíti ki. Nyelvünknek jogait a politikusok vívták ki. Mikor a tanács teremből szobáikba vonultak vissza államférfiaink, literatúrát csináltak a nemzetnek az íróasztalaiknál. Zrínyi Miklós Pázmány, gróf Széchenyi István, gróf Dezsőfi Aurél és Emil, Szalai László, báró Ötvös, kemény a példák erre. Mikor aztán az ő vetésüket verte el a jég, mindig a bécsi felhőkből jő, akkor az irodalom lépett ki a sorompókba. Az írók csináltak politikát a költészetükben, s visszaszerezték, amit a politikusok elvesztettek. Hanem a két szép leányt mégsem egyformán nézi a magyar szem. Csak az egyik a szeretője, a politika. A másik testvérnek csak akkor udvarol a nemzet, ha az igazi nincs jelen, akkor észreveszi. Így van most is. A szürke provizórium alatt ismét az irodalomhoz fordult a figyelem, és a politikai divatok nagy esemény számba ment. Jókai szerencsés volt abban, hogy meg tudta találni minden időben a szükséges témát. Mert nem véletlen az, hogy már tárgyainál fogva ingert ébresztett az olvasóiban. Az egy magyar nábobban az 1848 előtti társadalmat rajzolja, mert ehhez áhítozott vissza a regény megjelenésekor, 1853-ban minden magyar szív. A régi jó táblabírákban a régi megyéket eleveníti meg patriarkális tisztviselőikkel és intézményeikkel, mert a paragrafusok labirintusával agyonnyomott közönség előtt Eldorádónak tűnik fel a kocsi ülésről élő szóval ítélkező régi, jó ízű szolgabíró. A politikai divatokban a szabadságharcon viszi keresztül az olvasót. Nem csoda, ha minden szalonban erről beszéltek. Nem csak a fővárosban, hanem a ripsbútoros, birsalma illatú vidéki vizitszobákban is, ahol hárman-négyen összejöttek, átélve az olvasottakat még egyszer, s keresve a regény alakjaiban az élő mintákat, amely rossz szokás ellen hiába tiltakozott Jókai minduntalan. Ez a pusztai, tulajdonképpen Petőfi, az öreg Lávai néba, a szerző saját édesanyját rajzolja, stb. Politikában ez időtájban nem voltak események, a politikusok újra visszaszálingóztak a falvakba szántani, vetni, sajnos aratni nem, mert a két szomorú emlékezetű ínséges év következik, még Schmerlingnél is nagyobb csapás a szegény, sokat szenvedett országra. A politikai divatok tehát hódítanak a kipontozott helyekről, ahol Protman körme járt, találgatják, mi lehetett ott. És eközben nő a Jókai alakja, mint költőjé, és hazafié szemmel láthatólag. Épp úgy, mint a hatvani művészetében a narancsfa. Végre azonban be kellett következnie egy eseménynek, amely a politikai divatokat háttérbe szorítsa. Ez a másik esemény egy másik regény volt, az Új földes úr. Jókai írta azt is. Álljunk meg, urak, és vegyünk itt lélegzetet. A nap úgy látszik most ért delelőre. Jókai láng elméje most produkálta a legszebbet az Új földes úrban. Kár, hogy nem él már Szontág Gusztáv, Hadd emelne megint kalapot. Az újföldes úr hatása alig fejezhető ki szavakkal. Más nemzeteknél számokkal szokás kifejezni, hány kiadás fogyott el belőle az első mohóságban. De ez még a vándorló könyvek országa. A krisztusi legenda, hogy mi kevés hallal elégítetett ki sok ember, itt a szellemiekben nyilvánul. Egy kölcsönkért könyv példányból 100 ember élvezett, hiszen nemrég még a fejedelmi vagyonú nagy mecénással gróf Festet is Györggyel is megtörtént, hogy valamely tetszetős versecskére találván imittam ott, azt saját kezüleg lemásolta ahelyett, hogy a könyvet szerezte volna meg. Nagy irodalmi ünnep volt a regény megjelenése. Régen esett ilyen, vagy semmikor, és soká nem lesz hasonló, mert a Toldi szerelméből, mely ennél is nagyobb zajt fog csapni egy napon, a 70-es évek vége felé most még csak egyes töredékek rejtőzködnek az Arany János asztalfiókjában. Az új regény tárgya ismét az bizonyítja, hogy Jókai nem véletlenül botlik meg egy-egy regény mesében, hanem tisztában van azzal, hogy bírja a közönség szeretetét, kezében tartja, és öntudatosan tör célja felé azt fokozni. Úgy kell őt felfognunk, hogy mikor nagyobb alkotáshoz kíván fogni, mindenek előtt gondosan fölteszi magának a kérdést. Miről szeretne most a közönség olvasni, és mi szükséges ébren tartására? Előbb a milliót dönti el, csalhatatlan abban az érzéke. Ha megvan a millió, kiragad abból egy vagy több vezéreszmét. Így például az újföldes úrban leírandó a Bach korszak, mert erről akar olvasni a közönség. Na már most milyen két vezér gondolatot talál abban Jókai? Az egyik a non cogito ergo non sum, a passzív rezisztencia. Ehhez kell egy hős, egy magyar földbirtokos, legyen ez Garambölgyi. A másik vezérgondolat az, hogy a magyar föld magyarrá gyúrja át az ellenséges idegent. Ehhez is kell egy hős. Ez legyen Anker Schmidt, osztrák generális. Jókai azt írja az újföldes úr milleniumi kiadásának előszavában, hogy ezt a gondolatot Hajnaú viselkedése ébresztette benne, aki magyar gyűlölő és birtokot vesz Magyarországon. A vezéreszmékhez annyi fő és mellékalakot csoportosít körültekintő óvatossággal és gonddal, amennyi szükséges, hogy a fő gondolat minden oldalról meg legyen világítva. Eddig Jókaiban az öntudatos művész jelentkezik. Ez mind az ész munkája, a mester elhelyező ügyessége, pontos kiszámítása és hatalmas átgyúró ereje. Mikor aztán már annyira van, átteszi alakjait írói képességének egy másik csodálatos kohójába, ahol életet lehel beléjük, különböző külső és belső tulajdonságokkal ruházza fel. Lassú hetekig tartó processzus ez, amíg végre mindegyik megkapja a maga formáját. De ebben a procedúrában már nem annyira skrupulózus az író. Folytonos engedményeket tesz a groteszk iránti hajlamainak, és személyeit teleaggatja furcsaságokkal. Van egy jegyzőkönyv, egy pici notesz a zsebében, van otthon az íróasztalán több is, és ebbe ezer meg ezer bohókás gondolat, ötlet és excentrikus történet van bejegyezve. A mély kaptárba gyűjti, ami mézet összehord, Jókai idejegyzi be, ami furcsaságukat olvas a lapok, különféle és vegyesek rovatában. Azt, ami benne volt, és amit esetleg ő gondolt hozzá. Ez a tulajdonság tár, amelyből Jókai ruházza népeit. Így aztán természetesen igen mulatságosak, eredetiek és újak, de így összegyűjtve nem mindig hatnak az igazi élet illúziójától megfosztva az olvasót, mert amennyi különös ferde észjárású ember megterem és elfér az egész föltekén, azok egy történet keretében egyetlen pontra hozva agyon tarkítják a könyvet, és elnyomják benne a fő cselekmény komolyságát. Amint ezzel is elkészül, berakja alakját alkotó műhelyének harmadik kohójába, hogy azok ott mozogjanak, kavarogjanak, és maguktól fűződjenek össze mesévé. Az ő fantáziájának segítségével, melyet köztük felejt. De az önkritikát ide sokszor be sem ereszti. Arra azonban még most is gondja van, hogy a vezéreszme valahogy ne szenvedjen és el ne homályosodjék. A mese a vezéreszmét szolgálja, ronthatja az alakokat, a szimetriát, az összhangot. Tönkre teheti a valószínűséget, de a vezéreszmének kímélet és tisztesség adassék. Elkerülhetetlen tehát, az újföldes úr példájánál maradván, az Ankerschmidt lovag életfolyásához egy lány vagy egy fiú, aki a másik főszemélynek, Garamvölgyinek a lányát veszi el, vagy megfordítva. Legyen ez szerint Ankerschmidtnek egy leánya, Garamvölgyinek pedig egy öccse, akik egymásba szeretnek és egybe kelnek. De vajon ez elége, hogy a lovagot magyarrá tegye? Hát, ha nem elég, meg kell még valamivel támasztani, hiszen nem kerül semmibe. A három kötetben sok jó ember elfér együtt, minél fogva még egy motívumot keres a szerző. Egy kedvence legyen, aki itt jut pillangós főkötő alá, és egy másik kedvence, aki itt jut csipkés szemfödél alá. Jókai szereti az ilyen ellentéteket. Egy hant ragassza ide, mert olyan valakit takar, akit nagyon szeretett. A feladatot könnyű megoldani. Legyen még egy leány, akit itt temetnek el magyar földbe. Most már csak azt kell kigondolni, milyen körülmények között milyen halállal múljon ki a szegény kisasszony, stb. Így készül el nála a mese főgerince. Aprólékos fontoskodás volna, szálról szára követni akarni az alakokat. Csak az Isten tudja, hogy miképpen fonódik a szederinda. Mikor végre kész a mese gerince, akkor leül írónk, és a bűbályos toll alatt születik meg a voltaképpeni regény. Szaporodnak az alakok, és támadnak gyönyörűbbnél gyönyörűbb epizódok. Úgy viszi őt a saját fantáziája, ahogy aztán az ő írása minket olvasókat ragad, ellenállhatatlanul Ungomberken keresztül az ő eszményített világába. Nem is gondolkozunk, már csak követjük elkábulva, megmámorosodva költészetének illatától, nyelvének zengésétől és humorának édességétől. Még az is, aki nem mulatni akart, hanem bírálni, még a kritikus is elfelejti célját, lecsapja hibákat kiegyző ceruzáját, és rohan-rohan a tündéries pompába öltözött, betű erdőkön át mosolyogva, könnyezve, ahogy a nagy költő akarja, és felkiált a végén, mint Erdély János, Jókait nem kell bírálni, Jókait élvezni kell. Megvesztegetőbb író nálánál talán a világirodalomban sincs. Vannak olvasók, akik, ahol meglátnak valamely regényéből egy tárca folytatást, sietve vetik magukat rá, ha bár nem tudják az elejét, és nem fogják esetleg olvasni a folytatást. Ezt a különbséget így magyarázza meg egyikük. Nekem mindegy az összefüggés, nem törődöm a mesével. Én a Jókai hangját akarom hallani épp úgy, mint a Blahánéjét, az gyönyörködtet és üdít fel. Körülbelül fején találja a szöget. Előadása, modora és hangja valóban a legfőbb erőssége, mellyel nemzetét meghódította, és beláthatatlan időkig minden más író túlszárnyal. Divatba hozta az elbeszélés könnyed folyamatosságát, mintha csak oda volna lehelve, amit mond, a természetes fordulatokat, amelyek egymásból látszanak kinőni, mint a fák gaiazata. Természetesen minden erőszak nélkül kapcsolódik gondolat a gondolathoz. Mestere a stílusnak, szinte teremtője egy olyan nyelvnek, mely a népiesből fakadva és megtisztulva éppen oly tökéletes a hortobágyi gulyások ajkán, mint a budai minisztertanácsokban. Ez az elbeszélési bravúr teljesen elsöpört az eddigi értekező, nehézkes vagy szónokias előadási modort. A magyar elbeszélő prózára nézve korszakot alkotó az ő föllépése. Azzal a kis fokával az elbeszélési könnyedségnek, mely például a német irodalomban elegendő, nálunk, ahol egy Jókai írt, akár tollat se vegyen kezébe az író, az elkényeztetett közönség, mely unalmat egy percig se tud elviselni, szembe kacagja. Innen van aztán, hogy bár elég sok gyenge író fogyasztja itt is a tentált, akiknek nincs elbeszélni való anyagjuk, de hogy a maga szegényes pecsenyéjét még ötödrangú író is kiválóan tudja föltállalni, azt Jókainak köszönhetjük. Franciaországban is Bria Savaren óta tálalnak szebben, mint bárhol másutt. Persze a tálalás Bria Savarin éles tára nélkül csak egyszerű ügyesség. Jókai kompozíciója és karakterei rendesen kidolgozás közben romlanak meg. Mikor még tervel, akkor a földön van, és minden körülményről tud számolni. De amikor írni kezd, akkor már nincs a földön, hanem a felhők között, mint Ikarus. Itt már nem bírja magát zabolázni, és nagy fantáziája, röpke szárnya elviszi a saját tervétől. Kidolgozás közben egy ötlete villan, milyen pompás epizód lesz abból, csábítja, hívja az epizód, mint a sellő. Lelke édeleg rajta belemerül, csak az epizódot látja már, és nem kompozíciója egységét. Tehát megírja az epizódot, s most már az a célja, hogy az epizód minél plasztikusabb, minél teljesebb és csattanósabb legyen. Tegyük fel, hogy a regény személyei közül valamelyiknek eddig megrajzolt jellemével ellenkezik a szerep, amit az epizódban szánt neki a szerző. Biztosak lehetünk benne, hogy nem fog kegyelmet kapni, inkább a regény alakja szenvedjen, mint sem az epizód. Az egyik epizód esetleg másik új epizódra csábítja, ahol az előbbi alak megint módosul karakterében az új epizód kedvéért. Némi joggal mondják tehát Jókai kritikusai, hogy egy hosszú regényen át csak igen ritkán bír következetes jellemet rajzolni. Tökéletes emberek csak azok, akik egyetlen epizódban szerepelnek, vagy rövid novelláinak hősei, akiket nincs ideje elrontani. Ha hibásak a regény alakjaim, írja ő egyhelyütt, az a hibájuk, hogy nem látom őket, mert bennük vagyok. Ha kívülről mintáznám őket, meg lehet, hogy jobb lábon állnának. Ez a kedélyes mentegetőzés voltaképpen egy a kritikusai szájából kivett igazság és a mi elméletünk megerősítése. Csak ugyan az a baj, hogy ő maga van bent alakjaiban, azokat úgy kényszeríti beszélni és cselekedni, amint az ő fantáziájának jól esik. Holott megfordítva az alakjainak ki külön-külön más egyéniség, más vér, kellene kényszeríteni ők Jókait akként szőni és gyúrni meséjét, ahogy azt az ő szenvedélyük és élethűségük kívánja. E tulajdonságokon kívül nagyon meglátszik írónkon, hogy keveset érintkezett emberekkel és kevés viszonylatban. Inkább könyvekből ösmerte, mint élő mintákból. Élete jobbadán a négy fal közt folyt le, közvetlen környezete színészekből és pózoló alakokból állt. A természetes ember a maga pongyolaságában ritkán jelenik meg előtte. Különösen tájékozatlan az asszonyokról, normális nőt úgy szólván nem ösmert. Innen van, hogy egyéneket hibátlanul rajzolni nem tudott, inkább csak típusokat. De ezekből majd minden regényében nyújt sikerültet. Ha egy szakácsnét vagy egy kasznárt fest, ahhoz minden szakácsné és kasznár bámulatosan hasonlít. De ha csak úgy vesszük, hogy egy embert rajzolt, akkor nincs eltalálva. Be kell azonban ösmerni, hogy a hibák felsorolásához éppen legrosszabb alkalom az új földes úr elbeszélésénél van, mert sehol sem mérsékli magát Jókai annyira, mint e regényében. Jó tulajdonai csak ugyan hibái nélkül jelentkeznek. Látjuk lángelméjét teljes pompájában kivontva, látjuk művészetének eszközeit, látjuk, mit adott neki az Isten, s mennyit nyújtott abból nekünk ő. És mégis nagyjában most is ott van a minden tudó embere Garamvölgyi Aladárban, ki előre látja a tiszai árvíz jövetelét és figyelmezteti az új földes urat a sírbolt építés alkalmával. Csak hogy ezúttal nem engedi a szertelenségbe csapongni. Ankerschmidt lovak szintén túl ideális, hiszen ez nem Ankerschmidt, hanem Lancelot. Mindegy, még mindig ember. Elrajzolt alak csak egy van, Straff. S élettelen báb csak Pajtainé. A remek epizód alak se hiányzik Kampós kasznárban. Többé-kevésbé minden regénye ilyen, csak hogy a hősök a többiekben túlzottabbak. Mindegyikben van egy-két bravúros leírás, mint itt a tiszai árvíz, a politikai divatokban a komáromi híd leszakadás, az elátkozott családban a komáromi földrengések, Kárpáti Zoltánban a pesti árvíz. Jókainak vannak jobb és vannak rosszabb művei. Mert ahol sok fát vágnak, ott sok a forgács is, de talán egy sincs, amelyen rajta ne volna a lángész fénye, és egy sincs, melyet nem volna élvezet elolvasni. Mintha az akteleki barlangban járnánk, hol a formázatlan kő alakzatok éppen úgy meghatnak bennünket, mint a formásak, mert önmaguktól képződtek. Jókai maga ős erő. Eredeti gondolatmenete, képei, színei, ötletei, fordulatai, a természet legfrissebb ajándékai a világirodalom számára. Lelke az egész népfajnak lelke, amelyhez tartozik. Meséi úgy képződnek, úgy folynak, úgy végződnek, ahogy a népléleknek jól esik. Innen van csodálatos varázs, amelyet kritika meg nem törhet. Hogy Jókai többet kapjon az istenektől, mint amennyit tanult a kritikusoktól, az esztétikából és az irodalmi remekekből, az kétségtelen, de ez teljesen elég konstatálni és tovább örülni Jókainak úgy, amit van. Shakespeare is tengert tolt Csehországba, sok hibás dolgot írt, de az angolok így is meg vannak elégedve. Jókainak azonban egy hosszú életen át zúgták fülébe a feltűnni vágyó kritikusok, hogy a kompozícióban, a pszichológiában és a jellemek kidomborításában gyengébb, és hogy egyéb nagy tulajdonaival ebbeli művészete nem áll arányban. Ja, persze, hogy nem áll arányban, de már ez egyszer így van, és így is fog maradni. A telhetetlen kritikusok pedig éppen abba a hibába esnek, amelyet kifogásolnak Jókainál, hogy az összes hősök hősiességét, az összes tudósok tudását, és az összes erényeket egy alakba önti, mert ők meg az összes írók fényes tulajdonságait az egy Jókain követelik. Igaz, hogy gyorsan dolgozott, szédítő gyorsan. Flaubert Bovariné című regényén 5 teljes évig izzadt, gyomlálva abban hibákat, jobban pótolva egy szót, tökéletesebben fejezve ki egy gondolatot, át meg át dolgozva jellemzőbbre, hangulatosabbra egy jelenetet vagy egy kis dialógot. És így lett Madame Bovary műremek. Jókai nem volt képes ilyen vagy csak távolról is ehhez hasonló munkára. Leült és együltő helyében írt meg egy novellát. Közönségesen 3-4 hónapig dolgozott egy regényen. 4 részre vágott egy sima papírívet, margót hajlított rajta, és elkezdett írni reggeli előtt, hajnalban, kényelmes szürke hálókabátjában. Folyt az egyik gondolat a másikból, és mire reggelizni hitták, 7-8 ilyen papíros telt meg. A margón voltak a javítások, alig 1 vagy 2. Nagyobb törlések éppenséggel soha elő nem fordulnak kéziratában. Ha valamit odaírt, ami talán ellenkezik azzal, amit már előbb írt meg, inkább kigondolt valami furfangos érvet, amivel a hibás dolgot megtámaszza, mintsem, hogy kitörülje. Úgy hozta ő a maga műveit, mint a rózsatő a virágjait. Csak ilyenek lehettek azok és nem más formák, csak így volt azoknak teremtése neki gyönyörűség. Át sem nézte többet a kéziratot, hiszen sokszor már várták is a nyomdában, megesett vele nem egy ízben, hogy valamelyik alakjának, aki már
4-5 folytatáson nem szerepelt, elfelejtette a nevét. Molnár Jánosnak hívták a regény elején, és Varga Ferenc lett a közepetáján. Ő azt soha észre nem vette. Magától értetődik, hogyha Jókai hozzászokik a gyomlálási rendszerhez, az öncenzúrához és az átdolgozáshoz, regényei kerekdedebbek volnának, nagyobb illúziót keltenének az olvasóban, és különösen alkalmasabbak volnának idegen nyelvekre való átültetéshez, mivel hogy a fordításnál éppen a legragyogóbb tulajdonságai, a természetesség, az elevenség, a humor, a graciozitás és a nyelv csodálatos muzsikája elpusztulnak, vagy legalább elhalványodnak. Míg ellenben hibái, a fantasztikus szertelen mese, a kompozíció egyenetlensége és a lélektanilag hibás alakok épségben megmaradnak. És hát ebből látni, mekkora nagy legény ő. Egy író, akinek jóformán csak a gyengébb tulajdonságait viszik ki külföldre, s aki azokkal is ott ragyog a legnagyobbak közt. Nyelvének gazdagsága még talán az Arany Jánosén is túltesz, mert Arany gonddal kereste a szavakat, mint az ötvös nagy körültekintéssel nyúlt be kincses ládájába, hogy a gyöngy mellé színre, tűzre, nagyságra, gömbölyűségre a legalkalmasabb gyöngyöt fűzze. Jókai rögtön megtalálja az igazi szót és kifejezést. Stílusa egyszerű, világos és hangulatos. Bár a germanizmusoktól nem mentes, gondolatmenete kristálytiszta és egészséges, nincsenek homályos helyei. Amit gondolt és érzett, azt kell gondolnia és éreznie az olvasónak is. Dialógiai jellemzők, epigrammatikusak és mégis természetesek amellett. Tömörebb írót alig ismerünk a világirodalomban, s ha ebben vét is, az csak olyan hiba, mintha a lóherének 4 levele nő, mikor 3 is elég volna. Ami azonban páratlan a világon, az írónk örök ifjúsága, a nyár eleje. Az idő közönségesen megteszi változásait az írókon is. Ahogy cseresznye vagy szamóca terem tavasszal, barack a hévnyár közepén, szőlőgerezd az ősz végével, épp úgy jönnek az írók termékei. Versek a fiatalkorban, szerelmes regények, azután bölcselkedő dolgok az élet végé. Jókai marad örökre az, aki volt. Piros szamócát hoz nekünk örökké. Ki fölött nem uralkodik az idő sem? Mit akarná azt megzabolázni a kritika? Az őserő szuverén, a kritika csak a művészet érdekeit védi. De az őserő hatalmasabb a művészetnél. Félretaszítja a kritikát, és úgy bogyog fel a néplélekből gyűlt nedveivel, ahogy az ő fenséges kedve tartja.